Kegyelem és irgalom adassék nektek bőségesen Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Ez az apostoli köszöntés, de melyik apostol köszöntötte így a gyülekezetet? Nem. Péter apostol. Ez a péteri apostoli köszöntés, Péterként ezzel szoktam köszönteni a gyülekezetet. Grendor Péter vagyok, elhangzott az angyalföldi evangélikus gyülekezetnek az egyik pásztora. A másik pásztora pedig itt van velem, a feleségem, Grendor Balog Melinda. Így szolgálunk mi együtt, a teológián ismerkedtünk meg, és három gyermekünk van, három lányunk, és a legkisebb, Olivia, itt van, ő itt fölfedezi a templomot. És nagy örömmel találkozik keresztelő lelkészével, Levoszkiné Pintér Mártával. Annyit még hadd mondjak Oliviáról, hogy Szeverény János volt az, aki a Melinda és én utánam tudta meg, hogy egyáltalán gyermeket várunk. Még a szüleim se tudták, akkor még ez nem volt egészen biztos, de ő már felkért a múlt évi missziói konferenciára, amit ezért nem tudtam akkor elvállalni, mert el kellett, hogy mondjam, hogy hát közben jön egy ilyen gyermekszületés, aki most lesz egyébként tényleg egy éves ezen a héten, úgyhogy valóban itt a konferenciának az egyik ilyen szülöttje. És a takarításban most, igen, segít nekünk. És amit még szeretnék elmondani előjáróban az az, hogy kiegészítem azt, amit János elkezdett itt a bizonyságtételében. Ő szólt arról, hogy mit jelent az embernek bizonyosság van a szívében, hogy mit jelent az, hogy az ember új életet kap, és ez békességgel tölti el, de mindezt nem tarthatjuk meg magunknak. Én szeretnék arról beszélni, hogy mi történik ezután, hogy nekünk vissza kell térnünk az otthonainkba, szomszédaink közé, betegtársaink közé, bárhova, ahol élünk, és mind erről bizonyságot kell tennünk, el kell mondanunk, ez egy missziói konferencia, és az egyház, a keresztény gyülekezet az egyetlen olyan közösség az egész világon, amely nem azokért van, akik tagjai, hanem azokért van, akik még nem tagjai. Azokért van, akik még nem ismerik Jézus Krisztust, hogy elmondja mindazt az ember, amit látott és hallott, és a mai igék ezt erősítették meg bennem. Amikor elkezdtem készülni erre az alkalomra, akkor megnéztem előre, hogy mi lesz ma az útmutatóban az ige. És azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében, mondja Jeremiás, de perzselő tűzzé vált szívemben. Csontjaimba rekesztett tűz, perzselő tűz a szívemben, nem tudom magamba tartani. Hiába szeretném, nem akarom szólni, akkor is egy kényszer van rajtam. És az apostolok cselekedeteiből ugye az, ami kiegészíti mindezt, az pedig így hangzik, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Ez a két ige az, ami meghatározza azt, ami a mai szolgálatban lesz, de szeretnék én felolvasni egy harmadik igét is, és egy személyes bizonyságtétellel is szeretném kezdeni. Mert az, hogy én itt állok, én nem voltam halálos beteg, Istennek legyen hála ezért, de mégsem egészen természetes az, hogy én itt vagyok, és szólok ennyi ember előtt. Az én életemben ugyanis két nagyon meghatározó helyzet volt. Én nem nevelkedtem hívő családban, sőt vallásos családban sem, nem jártunk templomba. 21 éves koromig egyáltalán nem ért el a hit, a templom, az egész istenkérdés. És két nagyon meghatározó helyzete az életemnek. Az egyik az, hogy gyerekkorom óta volt egy valami, ami meghatározott, hogy nem akartam soha semmit. Ezt mindig elmondom, ezt a nehezen tudják az emberek elképzelni, de én olyan gyerek voltam, aki nem akart semmit. Tehát már kétségbe estek a szüleim, kétségbe estek a tanáraim. Tanulni sem nagyon akartam, úgy elvégeztem, amit el kell végezni, de ahogy valami komolyra fordult, én rögtön tudtam, hogy azt nem akarom. Tehát azt mondták az edzőim, hogy jó magasugró lehetnék, akkor én rögtön abban a pillanatban tudtam, hogy nem akarom ezt csinálni. Aztán azt mondták zenészként, hogy most nem is akárki, egy nagy neves zenész, leült és azt mondta, Péter, forduló ponthoz érkezett az életed. Most vagy, leülsz, elkezdesz gyakorolni, és döntesz, és elindulsz, és akkor zenész leszel. Én abban a másodpercben biztos voltam abban, ami 20 évvel ezelőtt a atlétikai pályafutásom, hogy ezt én nem akarom csinálni profi módon, nekem ennyi elég is volt ebből. És 21 éves korom, a másik, ami nagyon fontos és meghatározó volt, az pedig az, hogy ráadásul nem csak, hogy nem akartam semmit, hanem én egy erősen beszédhibás gyermek voltam, aki amióta megtanult beszélni, dadogott. Nem kicsit, tehát nem, úgy, hogy nem lehetett azt nem észrevenni, hogy én dadogok. Nem jöttek ki a szavak, nem tudtam magam kifejezni. Írásba feleltettek a tanárok. Ez különösen akkor erősödött föl, amikor sok ember előtt kellett megszólalni. Egy ilyen izgalmi helyzet volt, nem tudtam megszólalni. Nem jött ki hang a számon, vagy legalábbis nagyon nagy elakadásokkal történt ez. És ebbe úgy bele is törődtem, hogy ez így fog maradni. És 21 éves voltam, amikor a hit elérkezett az életembe. Jézus Krisztus megtalált engem, itt szó szerint ez történt, mert én nem kerestem őt. Ő az, aki jött felém, és ő az, aki megtalált. Fölemelt, és adott egy hivatást. De mielőtt tovább mennénk, szeretném Isten igéjét felolvasni, mert egy küldetésről lesz szó, és nem csak rólam van itt szó, ez már nem csak bizonyságtétel, hanem mit mond nekünk Isten ma arról, hogy hogyan tegyünk mi bizonyságot, vagy mi az, ami gátolja a missziót a mi életünkben. Mi az, ami miatt nem tudunk annyira bizonyossággal a hitünkről bizonyságot tenni, ahogy azt János tette, mi az, ami meggátol bennünket abban, hogy elmondjuk másoknak mindazt, amit az Úr ránk bíz. És ez pedig Mózes életének a története, méghozzá egy olyan epizódja, amit talán ritkábban szoktunk felidézni. Az első verset szeretném csak felolvasni most elsőként, kezdésként, ez pedig Mózes második könyvének 4. fejezetéből a 18. versnek az első része, ami így hangzik, ekkor Mózes visszament Jetróhoz. Mózes valahonnan elindult, és valahova érkezett, valahova visszament, de közben történt vele valami. És azt gondolom, ez egy olyan történet, amit mindannyian jól ismerünk, elég csak felidéznünk nagyon röviden. Ez a csipkebokor, égő csipkebokornál való történet, ahol az Úr megszólítja Mózest, elhívja őt a szolgálatra, azt mondja, te menj, és arra hívja el, hogy a szabadításnak eszköze legyen. Menjen el a fáraóhoz, és mondja meg neki, bocsásd el népemet. Ennyit kell tennie Mózesnek. Mózes azonban nem ennyire könnyű eset. Ő nem egészen bizonyos abban, hogy jó ötlet ez, amit az Úr mond neki. Elkezd berzenkedni az egész ellen. Nem tartja jó ötletnek, hogy éppen ő lenne a legalkalmasabb arra, hogy mindezt megtegye. Az egyik oka ennek az, hogy ismeri a saját maga múltját. Nem makulátlan emberről van szó. Ő akkor már nagy szenvedéllyel agyonüt egy egyiptomit, menekülnie kell, így kerül Jetróhoz, így lesz az ő pásztorának, így lesz a nyájának pásztora, így jut el a pusztántúrra, így jut el a csipkebokorhoz. Nem ő a legalkalmasabb arra, hogy visszamenjen Egyiptomba, ahonnan elmenekült, és éppen ő mondja meg a fáraónak azt, hogy bocsásd el népemet. Elkezd kifogásokat keresni Mózes. Az Úr nagyon türelmesen bánik vele, azt mondja neki, hogy ő jeleket fog adni neki, mutatni. Fogd a botodat, ismerjük a történetet, dobd a földre, kígyóvá lesz, utána megint megfogja újra bot. Ezt, ha megmutatod a fáraónak, a népnek, akkor hinni fognak neked. Ő azonban azt mondja, ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz. Nem tartja magát alkalmasnak mindenre. Miért éppen ő menjen? Az Úr továbbra is nagyon türelmes Mózessel. Fontos majd, hogy ezt lássuk, mert el szeretnénk jutni valahova. Nagyon türelmesen lelki gondozza őt. Mit tegyen, hogyan tegye. Bizony én veled leszek, mondja. Hát ennél nagyobb ígéret nincs a Szentírásban, mint hogy Isten azt ígéri, hogy az emberrel lesz. Veled leszek. Ha mi folytatnánk ezt a történetet, és azt mondanánk, hogy na akkor mi történik ezután, mi azt mondanánk, hogy Mózes a szívében a bizonyossággal elindul Egyiptom felé, szinte fut, hogy engedelmeskedjen az Úr parancsának. Nem ez történik. Azt mondja az Úr, menj, gyűjtsd össze a nép véneit, és mondd meg nekik, az Úr atyáik istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene megjelent nekem, és azt mondta, számon tartalak benneteket, és mindazt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek, és elhatároztam, hogy elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból a tejjel és mézzel folyó földre. És ők majd hallgatnak szavadra, mondja. A 4. fejezet első verse, ezt követően ezt mondja Mózes, hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak szavamra. És itt a héber eredeti sokkal erősebb, az egyszerű fordítás így adja vissza, és sokkal inkább megfelel az eredetinek, de ők biztosan nem fognak hinni nekem, nem fognak rám hallgatni. Az Úr azt mondja, hallgatni fognak rád, most azt mondja, biztosan nem fognak rám hallgatni. Mert nem érti, hogy ugyanazok beszélnek, vagy hogy tudja, hogy kivel beszél. És nem itt ismerünk magunkra leginkább. Az Úr azt mondja, így van, meg azt mondjuk, nem, az biztos, hogy nem úgy van. Az úgy nem lehet. Az nem történhet meg. Amikor Péter, ugye az Úr Jézus megáll középen, ugye feltámadása után, húsvét, vasárnap, és azt mondja, vegyetek szent lelket, mert akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ez számomra úgy tűnik, hogy a bűnbocsánat jó hírével küldi a tanítványokat szerte a világba. És akkor Péternek a következő szava mi, nem tudom, hogy emlékeznek-e a testvérek, azt mondja ezután, elmegyek halászni. Nem úgy tűnik, mint a bűnbocsánat hirdetése lenne. Nekem úgy tűnik, hogy visszamegy a régi életéhez. A többiek azért ott vannak, a többi tanítvány azért ők észbe kapnak, és azt mondják neki, elmegyünk veled mi is. Ugyanezt látjuk. Mond valamit az Úr, és nem azt csinálja. Ez sokkal inkább jellemzünk rá. Nem úgy van az, nem jól mondott. Végén aztán keresi a kifogásokat, beszéd hibájára hivatkozik. Ezt is jól ismerjük, ez számomra különösen kedves. Az én életemben ez az ige, amit itt mond, az egy életfordító ige volt. Amikor engem felvettek a teológiára, akkor még azt tudni kell, hogy az én beszédhibám az nem oldódott meg azzal, hogy megtértem. Egyáltalán nem. És amikor én egyre világosabb lett számomra, hogy nekem a teológiára kell mennem, volt bennem egy ilyen belső indítatás, hát nem mertem elmondani senkinek, mert nem nevettetem ki magam ezzel. És a végén aztán nagy nehezen lelki atyámnak, Pintér Karcsi bácsinak elmondtam, és ő azt mondta akkor valami ilyesmit, hogy ez akkora képtelenség, hogy nagy valószínűséggel az Úrtól van. Mert nyilvánvalóan egy beszédhibás miért menne a teológiára, aki nyilvánosan nem tud beszélni. Olyan képtelenség ez, hogy itt valami biztos, hogy nem emberi törekvés van emögött. És akkor édesapámnak elmondtam, akkor emlékszem, hogy ő egy ilyen cinikus ember, olvasta az újságot, letett, és azt mondta, de ott beszélni kell, ha nem tévedek. És hát ez valóban így van. És elmentem a felvételire, az még kedvezett, hogy azt mondták nekünk akkor, hogy annyi lány jelentkezett, lány hallgató az előző évben, hogy bárki, aki nyakkendőben elmegy a rózsavölgyi köznél, az berántják és fölveszik, biztos. Na most én elmentem oda, most valószínűleg másokkal is közölték ezt, mert beléptem, és csak fiúk voltak mindenfelől, ráadásul rengetegen. És alig egy lányt láttam csak, aztán el is vettem feleségül később. De egyszerűen nem csak, mondom, hát én itt, hogy mit keresek én itt? És akkor nagyon lassan, nagyon kimérten elmondtam a mondandómat. Ők úgy várták, úgyhogy mondjam már, mondták, ez egy ilyen lassú fiú, nem baj, felvettek. Na most ez addig tartott, átvertem a bizottságot, mondjuk ki, addig tartott mindez, amíg az első reggeli áhítat nem következett, ami ilyen áhítat csoportokba osztottak be bennünket, és az egyik csoportba én kerültem, és első évesként rám mondták, hogy te már idősebb vagy, akkor én már 6 évvel idősebb voltam, mint az elsősök, akikkel felvettek, és mondták, hogy te egy idősebb vagy, te tegyél bizonyságot, te prédikáljál, mondd el a te történetedet. És hát én nagyon készültem mindenre. Ott volt az egész teológia, ott volt mindenki, fölmentem a zuglói templom szószékére, és a teológia történetének legrövidebb ige hirdetését. Elmondtam, mert nem tudtam megszólalni. valamit mondtam, valamit nyekegtem, valamit elkezdtem, és egy körülbelül egy olyan egy-másfél perc után lejöttem a szószékről, hogy akkor ez nem megy, nem megy. Lejöttem, és ki is mentem rögtön a templomból, hogy akkor ez ennyi volt. Jött az imádkozó, tehát nem volt ez, folytatódott a liturgia, semmi gond, ez ilyen rövid volt. De hát mindenki nézett, hogy nem értették, hogy mi történt, én kimentem és hazamentem rögtön. Ez reggel volt, már be sem mentem az előadásokra, világossá vált, hogy alkalmatlan vagyok mindenre. És otthon kibosszankodtam magam, kipanaszkodtam az úrnak, hogy ez most ennek volt értelme, hogy akkor engem így most megszégyeníteni. És lefeküdtem, és másnap reggel az útmutató igéje, az olvasmány Mózes elhívásának történetéből az a rész, ahol azt halljuk, ki adott szájat az embernek, ki tesz némává beszélővé. Te csak menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Mondtam, akkor ennél nem kell több. Becsuktam, elindultam. És úgy nem értették, akik ott voltak, hogy se a tanárok, se a diákok, hogy most mit keresek én itt, de azóta ott vagyok, és szoktam ugye mondani, hogy azóta is azt az ige hirdetésemet szeretném befejezni, amit ott elkezdtem, és azon imádkozom, hogy be tudjam fejezni az ige hirdetést. Annyi a különbség, hogy azóta már a gyülekezet is azért imádkozik, hogy be tudjam fejezni, de ez egy már egy más kérdés. Utána annyit még el kell mondanom, mert ez hozzátartozik a történethez, hogy hát nem oldódott meg mindez, ugyanúgy akadályoztatva voltam, ez a vizsgák, hogy jött ki leginkább, és az egyik fél évi vizsga, prolegomena volt, már kimondani se könnyű, és Rajsz András professzor úrnál vizsgáztam, aki hát nagyon, nagyon szeliden, nagyon kedvesen, akik ismerik, tudják, lelki gondozói hozzáállással mondta, hogy talán nem kéne nekem ezt folytatnom, ezt a pályát. Mondta, hogy nagyon örül, nagyon szorgalmasan, de hát érződik, hogy ez egy komoly problémát okoz nekem a beszéd, itt pedig beszélni kell. Nem tudom magam kifejezni, nem megy, így nem lehet ezt a pályát folytatni. És hát az Úristen humora, szoktuk erről beszélni, azóta én Rajsz András gyülekezetében vagyok, és minden vasárnap engem hallgat, és presbiterem lett, úgyhogy megbeszéltük azóta, és jót nevettünk is ezen. Ilyen hatalmas Istenünk van nekünk, aki még egy ilyen helyzetet is ad. Mózes nem győzi meg az, hogy azt mondja az Úr, hogy te csak menj, én leszek a te száddal. Ő még mindig nem biztos abban, hogy ez jó ötlet, és végig-végig kifogások következnek, majd a legvégén azt mondja, és ez itt a kulcs, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Ennyi. Én nem akarok menni. Az egyszerű fordításra már mondtam, hogy így mondja, Úram, kérlek, küldj akárkit, csak ne engem. Mert erről van szó. Bárki menjen, csak ne én. Én erre nem vagyok alkalmas. Én ezt nem akarom. Vannak nálam alkalmasabbak, és így hivatkozunk, erre hivatkozunk mi is. Miért én tegyek bizonyságot? Én nem vagyok alkalmas erre. Miért pont én? És így folytatódik ez a történet, hogy nagy nehezen azért elindul Mózes. És ezt olvassuk ebben a történetben. Ez a Mózes második könyvének 4. fejezetéből a 18. verstől a fejezet végéig így hangzik. Ekkor Mózes visszament Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá. Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még. Jetró így felelt Mózesnek, menj el békével. Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midjánban, menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Ekkor fogta Mózes a feleségét és fiait, Szamára ültette őket, hogy visszatérjen Egyiptom földjére, Isten botját is kezébe vette Mózes. Mert azt mondta az Úr Mózesnek, amikor visszamegy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fáraó előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkéményítem a fáraó szívét, és nem akarja majd elbocsátani népemet, de te mondd meg a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én első szülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon áldozattal nekem. Ha nem akarod őt elbocsátani, akkor megölöm a te első szülött fiadat. Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az Úr, és meg akarta ölni. De Cippóra fogott egy éles követ, levágta fiának az előbőrét, Mózes combjához érintette, és így szólt, véren szerzett vőlegényem vagy. Akkor eltávozott tőle az Úr. Cippora ekkora körülmetélés miatt nevezte így Mózest, véren szerzett vőlegény. Áronnak pedig ezt mondta az Úr, menj Mózes elé a pusztába, ő elment és találkozott is vele Isten hegyénél, és megcsókolta őt. Mózes elbeszélte Áronnak mindazokat az igéket, amelyekkel az Úr elküldte, és mindazokat a jeleket, amelyeket megparancsolt neki. Azután elment Mózes és Áron, és összegyűjtötte Izrael fiainak összes véneit. Áron elmondta mindazt, amit az Úr mondott Mózesnek, Mózes pedig bemutatta a jeleket a nép előtt. A nép pedig hitt. Amikor meghallották, hogy az Úr számon tartja Izrael fiait, és meglátta nyomorúságokat, meghajoltak és leborultak. A gyengéim ezek az igék, hadd mondjam, amelyekre nem lehet egyszavas válaszokat adni. Ez az az ige, amit általában egy Mózes sorozatba se szoktunk belevenni. Mózest meg akarja ölni az Úr, vagy Cipporát akarja megölni, vagy a fiát akarja, egész nem világos, hogy mi történik itt. Az éjjeli szálláson. És akkor elég bizarr az, amit aztán Cippora tesz, ahogy megmenti a helyzetet, hogy mi történik ott, vagy mi ez, vagy hogy van. És azért nehéz ez a történet, mert a kommentárok sem adnak erre igazán választ. Sőt, a legtöbb kommentár az magyarázkodni kezd, és különböző ilyen körülmetélési legendákat, meg nem tudom, miket hoz elő, de nem mondja meg, hogy mit jelent ez, mit mond nekünk ezáltal az Úr. Mert hozzánk szól ezáltal is. Nekünk most itt egy missziói konferencián mit mond? Ez Mózes elhívásának történetén belül van még. Nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Általában azt szoktuk megvizsgálni, hogy van a Mózes elhívása, a csipkebokor, utána Mózes elindul és elmegy a fáraóhoz. Nem ez történik. Útközben még történik valami, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogy Mózes hol tért meg, hol változott meg, hol kapta igazán a küldetését, mert az itt történik. Mózes nincs igazán meggyőződve arról, hogy ő alkalmas erre. Ő formálisan engedelmes csak az Úrnak. Azt olvassuk, nem tudom, hogy nekem tűnt-e csak föl, azt mondja Mózes, hogy az apósának, elmegyek, hogy megnézzem, hogy testvéreim élnek-e még Egyiptomban. És akkor azt mondja erre Jetro, menj el békével. Így indul el az ember a harcba, Isten népéért, megy a fáraóhoz, az Úr követeként, hogy szabadulást hirdessen. Hát nem úgy tűnik. Ez olyan unalmas, mint egy Csehov dráma. Yeah. Menjünk el Moszkvába. Jó, menjünk, mégse menjünk. Olyan holtunalmas, hogy hihetetlen. Hát hol van a tűz, a csontjaiba rekesztett tűz, a szívében, a perzselő láng, hogy el kell mondani, sehol, sehol. Azt mondja, elmegyek, megnézem, hogy élnek-e még. Hát miért nem mondja el, hogy az Úr elhívott? Hát el kell mennem, hogy a fáraóhoz bemenjek, és hirdessem neki, hogy bocsásd el népemet. Nincs még kész Mózes. Mózes itt még nincs kész. És így vagyunk mi ezzel a legtöbbször. Suttyomba akarja végezni. Titokban elmegyek, aztán majd, és aztán kirobban, ha tényleg az Úr cselekszik, akkor mit fog szólni Jetro? Hát az mindegy. Elmegyek megnézni. Tényleg érdekli mi a testvéreivel? Dehogy. Aztán utána felpakolja a családját. Azt olvassuk végig. Felpakolja fiait, feleségét, és Isten botját is a kezébe vette. És itt az eredetiben is kiderül, ez egy mellékes mondat. Ezt is, azt is bepakolt, az Isten botját is. Isten botját nem lehet csak úgy mellékesen megfogni. Hát azt mondta az Úr, hogy azt mutasd be, azzal menj. Az a jel. És Isten botját is magával vitte. Isten botját is. Nem így indul el Isten népének a megmentésére, a szabadításra, az Isten követeként egy ember. Nem lehet így elindulni. A Zootropia című ilyen rajzfilmet, nem tudom, hogy látták-e a testvérek, ha nem, akkor érdemes legalább egy részt megnézni belőle, egy részletet, amikor a lajhár jelenetet, ha valaki látta, akkor tudja, miről van szó. Körülbelül Mózest így tudom elképzelni itt, hogy így vonszolja magát, megy. Elmegyek, megnézem. Mózes még nincs kész. És ezután történik valami. Így nem tudja használni az Úr Mózest. A szenvedélyes Istent nem lehet így szolgálni. És útközben történik valami. Mindig útközben történik valami. Útközben rátámad az Úr, és meg akarja ölni. Ez egy nagyon fontos és nagyon félelmetes mondat. Nem is igazán értjük, mi történik itt. Az eredeti szöveg segít nekünk, itt az a szó áll, utána néztem, hogy az Úr kereste Mózest megölni. Szó szerint ez van. Az Úr kereste, úgy tetszik, halálra kereste Mózest, nem akarta megölni, mert az Úr valakit meg akar ölni, az holtan esik össze, ez egyértelmű. Kereste, hogy megölje. Kereste Mózes életét. És ennek mindig élet-halál tétje van. És itt látok én párhuzamot Jákob tusakodásával. Ugye, amikor az Úrral tusakodik, és akkor azt olvassuk, hogy hozzáér ez a valaki, és egy életre lebénul, ugye, megbénítja a csípő csontját. Ugye, hozzáér. Milyen erő lehet ebben, ugye? Erről van szó itt is. Ez az utolsó próbatétel Mózes életében. És mondhatjuk azt, hogy miért volt ilyen kegyetlen az Úr? Miért kellett ennyire drasztikus módon az ő életébe beleavatkoznia? Mert Mózesnek látnia kell, éreznie kell, tapasztalnia kell, hogy itt élet-halál kérdés, üdvösség és kárhozata kérdés. Itt nem valami mellékes kérdésről van szó. Azt mondja az Úr neki, hogy mondd meg a fáraónak, hogy Izrael az én elsőszülött fiam. Ő benne, ebben a népben, ezen a népen keresztül áldja meg az emberiséget, Isten. Az üdvösség a zsidók közül támad. Az Úr Jézus Krisztus ez a népnek a tagja. Az elsőszülött fiam. És mit teszel az elsőszülött fiammal? Ez a kérdés. Elutasítod, vagy elfogadod? Segíted, vagy akadályozod? Ezt mondd meg a fáraónak. Beavatja a tervébe az Úr. És Mózes nem érzi ezt, nem tudja átélni mindezt. És ekkor kell egy ilyen nagyon drasztikus módon közbelépnie. És akkor az történik, ugye ez a bizarr megoldás, hogy Cippóra levágja fiának előbőrét, és a vérrel meghinti Mózest, ha úgy tetszik, a combjához érinti, és véren szerzett vőlegényem vagy. Ez felvet néhány kérdést, de meg is válaszol néhány kérdést. Az egyik az, hogy nem volt körülmetélve Mózes fia. Miért nem? Miért nem? A körülmetélés a zsidóknál Ábrahám óta az Istenhez volt tartozásnak a jele. Egy látható jel. Egyáltalán nem egy mellékes valami. Rendeznie kell Mózesnek ezt először, mielőtt az Úr követeként indul a harcba. Miért nem szenvedélyes Mózes? Az a Mózes, aki agyonüt egy egyiptomit, az a Mózes, aki később összetöri a kőtáblákat. Miért ilyen dögunalmas? Azért, mert rendezetlensége van. Előbb rendeznie kell az Istennel való kapcsolatát, a múltját, bűnbocsánatra van szüksége, mondjuk ki. És amíg ezt nem rendezi, amíg ez nem történik meg, addig ez gátjává válik a szolgálatának. És amikor én miért nem tudom elmondani az embereknek azt, miért nem tudok bizonyságot tenni, ezért nem tudok bizonyságot tenni. Van valami az életemben, ami gátolja a bizonyságtételt. Gátolja, hogy kimondjam a szavakat, és nem a dadogásról van szó, tudjuk jól. Gátolja, hogy mert nincs benne meggyőző erő, mert nem Szentlélekkel végzem a munkámat. Valami van, amit rendeznem kell, és Mózesnek ezt mutatja meg az Úr ebben a helyzetben. És Mózes maga passzív, kiszolgáltatott, Cippóra cselekszik. Át kell élnie Mózesnek azt, amit aztán ő tesz majd a népért, a kiszolgáltatott néppel, és a vér által menekül meg. Ez is nagyon fontos. Ahogy majd Izrael népe is az ajtófélfára, szemöldökfára kent vér által menekül meg, és hogy mi is, az Úr Jézus Krisztus vére által menekülünk meg. Olyan szép egységben van mindez. De át kell élnie ahhoz, hogy ezt el tudja mondani. És sokszor éppen az, ami bajunk, hogy nem tudjuk elmondani, mert nem éltük át. Mert nincs igazi élményünk ezzel. Többször elmondtam már azt, hogy mikor angyalföldre kerültem, akkor elkezdtem látogatni, és eljutottam egy idősebb asszonyhoz, aki nem volt egy beszédes típus. Próbáltam ott a hitéről kérdezni, hogy miért nem jár templomba, hogy van. Nem nagyon tudott erről mit mondani. Aztán mondtam neki, úgy másról kezdtünk beszélgetni, hogy nekem nagyon fáj derekam, mert sokat ülök, és ez nagyon mozgásszegény életmód is hasonló. Fölcsillant a szeme. Igen, nekem is. Pillanat várjon, fölpattant, kirohant a fürdőszobába, hozott egy krémet. Ez nekem segített. És elkezdte olyan meggyőző erővel ecsetelni, hogy milyen jó az a krém. Miért? Mert azzal élménye volt, az segített rajta. Hát arról tudok beszélni, ami segít, meg akarta osztani velem. És akkor jöttem rá, hogy mi a baj a mi missziónkkal? Az, ami itt Mózessel. Egy szenvedélyes ember. Később a legnagyobb beszédeket tartja, tudjuk jól, nem igaz, hogy nem tud beszélni. Mi a baj? Rendezetlen. Nincs meggyőződve igazán arról, hogy az Úr, az élő Isten, és itt élet-halál kérdésről van szó, hogy ő a halálból szabadítja meg a népét, a Vörös-tengeren keresztül. Nem tudja, hogy mi a tétje mindennek. És testvérek, hadd mondjam, óriási tétje van. Itt nem kenőcsökről van szó, nem reklámról van szó. Itt élet-halálról van szó. És ezt nem tudom, hogy elvesznek ha az emberek, hogyha nem hallanak erről. És lehet, hogy éppen én küldettem azokhoz az emberekhez. És nekem el kell mondanom nekik az evangélium, amit átéltem, nem kell mást. Amit én magam átéltem, hogy van megváltó, hogy szeret az Úr, hogy van szabadulás minden helyzetből. Ezt kell elmondanunk. Bocsásd el népemet. Három szó az egész. És nem tudja elmondani addig, amíg nincs rendezve az élete. És amikor mindez megtörténik, akkor nagyon érdekes a vége ennek a történetnek. Találkozik Áronnal, megöleli, és elmondja neki, hogy mit élt át. Rögtön. Elmondta mindazokat az igéket, amiket az Úr mondott neki. Ott már nem suttyomban akar meg ködösíteni, hogy elmegyek, megnézem, élnek-e még. Elmondja, hogy mi történt vele. És utána elmondják a népnek, összehívják a nép véneit, ahogy az Úr mondta. És hallgatnak rá. És hitt a nép. Mert ennek a Mózesnek már lehet hinni. És életváltozások történnek. Ha így tőlünk, nem tőlünk. De mi lehetünk csatornák ebben. Cseri Kálmán egyik interjújában volt, és nagyon megfogott engem az, hogy azt mondta, és ez ő szolgálatának a titka ez, hogy az élő vizet át kell engednünk magunkhoz, mint egy ilyen gumi csövön, gumi slagon, és nekünk egyetlen egy dolgunk van, nem a vizet kell nekünk tisztítanunk, az van, az jön, az nem tőlünk van. A slagot kell tisztán tartanunk, hogy semmi akadály ne legyen, ami semmi szennyeződés ne legyen ebben a slagban, hogy át tudjon haladni akadálymentesen ez az élő víz. És most voltunk feleségemmel Pasaréten, egy házaskörben bizonyságot tettünk, és a Cseri András vezeti a Kálmán bácsinak a fia. És a felesége éppen ezt az interjút idézte fel, ezt idéztük fel Kálmán bácsiról, hogy tisztán tartom-e a csövet, és ez nem lelkészeknek szól csak, hanem mindenkinek, aki az élő vizet megtapasztalta, az nem értem van, hogy engem gazdagítson. Ez a konferencia sem értem van, hogy minket gazdagítson, hogy megerősödjünk, amit pedig hallottunk, átéltünk, azt továbbadjuk. Hazamenjünk, és elmondjuk másoknak. Volt egy indiai igehirdető a gyülekezetünkben, akit Pintér Márta lelkésznő tolmácsolt, és egy indiai evangélikus lelkészről van szó, aki nagyon szerény volt, fölment, és a maga szerény angol tudásával, mondjuk így, az annyi volt az üzenete az egész, hogy go and tell, menjetek és hirdessétek. És úgy elmondta, hát azt mondjuk, hogy ez már nekünk még amellett, hogy a prédikációt kicsit felturbóztam a tolmács, hogy azért számunkra is legyen igazi mondani valója, de valóban nekünk ez kevés. De ezek az emberek, utána elmondta ez az ember, hogy náluk napról napra növekszik a gyülekezet, hogy azt mondja, nekik nincsen már helyük, hogy hol jöjjenek össze, és mellékesen hozzátette, hogy tiltják a missziót. És növekszik a gyülekezet, mert elmennek és elmondják egymásnak. És azt mondta, hogy minden vasárnap szinte megzavarják az istentiszteletet, hinduk. Kővel dobálják a lelkészt. Elgondolkodom, hogy hányan lennénk lelkészek, ha vasárnaponként ezt kéne át, meg gyülekezeti tagok, hogy szétzavarják a gyülekezetet. És növekszik a gyülekezet. És csodákat élnek át. Miért? Mert odaadják az életüket az Úrnak teljesen. Hagyják, hogy az élővíz átfolyjon rajtuk. Rendezik az életüket, és nem itt meg ott meg problémákra keresnek választ, mint mi. Hanem az egész életüket odaadják. minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ez volt vasárnap az ige. És ez nem azt jelenti, hogy van valami gondunk, oda megyünk, az Úrnak átadjuk, és ő megoldja. Nem azt mondja, hogy valamilyen gondotokat, vagy akármilyen, minden gondotokat ő rávessétek. Vagy mindent adunk oda neki, vagy semmit. Itt nem lehet válogatni, hogy ezt vagy azt. Ez nem egy varázsige ilyen értelemben, hanem hogy minden gondomat rávetem, az életemet adom oda neki. És neki gondja van rám. És akkor élem át azt, hogy indiai testvérek átélnek, és amit minden hívő testvér átél. Hogy akkor tudom tovább adni mindazt, ami rám bizatott. És nincs kifogás, hogy beteg vagyok, beszédhibás vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, nem tudok beszélni, nem kell tudni beszélni ehhez. Még beszélni se kell tudni. Az életemben is bizonságot tehetek. És akkor kérdezni fognak, oda jönnek. Te mitől vagy ilyen? Azt is lehet. Lehet odaadni neki traktátus, bármilyen könyvet, amíg a missziói élő víz füzeteket is. Olvasd el. És van kérdés, lehet, hogy én nem tudok rá válaszolni. De gyere el a gyülekezetbe. És ott választ fogsz kapni rá. Mikor? Ha én választ kaptam rá. Ha én rendeztem az életemet. Ha az én életem valóban megújult. És az élő víz felfrissített engem. És akkor valóban átélem azt a kényszert, amit átéltek az apostolok. Hogy nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk tovább. Hogy kiengedik Péteréket a börtönből, ahol jól meg is verik őket még a biztonság kedvéért a végén, és kiengedik őket. És folytatják. Megtiltották, hogy szóljanak, és ő mégis folytatják. Miért? Mert nem tehetünk mást. Mert csontjaimba rekesztett tűz, mert a szívembe perzselő tűzé vált. Nem tudom a tüzet, akkor azt muszáj továbbadnom. Nem tudom magamba tartani, mert szétfeszítene. Megpróbálhatom, de nem fog menni. Mert az bizonyságot fog tenni. Az prédikálni fog az életével. És akkor mondhatjuk azt, hogy az nem igét hirdet, hanem nem tud nem igét hirdetni. Mert az élete válik azzá. A személyisége válik azzá. Ő maga hozza az Isten országát oda, hova megy. Egyszer van egy amerikai testvér, aki mindig azt mondta, belépett a bárhova a ABC-be, vagy bárhova, akkor belépett, és azt mondta, az Isten királyi uralma megérkezett, mondta. Mert ő ott van, és ő hozza. Nem ő az ő szívében van. És ha ő mondja, akkor el tudja mondani, meg fogják tapasztalni, hogy milyen az Isten királyi uralma. És Mózes ezt élte át. Ez élet-halál kérdés. És ezt át kellett élnie. És az Úr kereste, hogy megölje. Miért? Mert szép szóval nem ment. Mennyiszer, milyen türelemmel mondta, élezgette. Pocsai Sándor mondta azt, nekem nagyon tetszett, hogy magamra ismertem, hogy mi udvaroltatunk az Istennel. Önmagunknak. Szeret az Úr. Ezt szeretjük hallani. Mondjon szépeket rólunk, meg nekünk. De ugyanő mondta azt, hogy ha nem térsz meg a kenyérre, akkor megtérsz a viharra. A kenyér csoda után van mindig a vihar. Testvérek, szépen szól az Úr, szeretne elhívni és küldeni bennünket, de ha nem megyünk, akkor csontjainkba rekesztett tűz lesz. És akkor is el fog érni bennünket, és általunk másokat. És legyen így. Éljük ezt át ezen a konferencián is. És utána menjünk, és mondjuk el, hirdessük, adjuk tovább az élő vizet, hogy áradjon másokra, és hogy másoknak is életet tudjon adni. Mert az, ami megmarad, az lesz, amit János mondott, amit bennem végzett az Úr, és mondott még, amit általam végzett az Úr. Hogy amikor majd egyszer megállunk az ő színe előtt, akkor ott legyenek azok is velünk, akik a mi szolgálatunkra vannak ott. És még azok, akik azoknak a szolgálatára. Milyen csodálatos ez. Mert ezért van ez. És egyetlen utolsó mondat, ígérem, most már tényleg túlöttem a célon. A 1946-ban egy konferencián megtért egy 16 éves fiatalember. Ez egy Betánia konferencia volt. És akkor ők nem tudták, hogy miért tért meg ő. Nem ő önmaga miatt tért meg. Azért tért meg, hogy nekem aztán ez a 16 éves fiatalember 70 éves korába hirdesse a megtérést. És én itt állhassak. Pinter Karcsi bácsiról van szó. Azért tért meg akkor. És én nem tudom, hogy én 2000-ben, 2001-ben kik miatt tértem meg. Nem önmagam miatt. Azért, hogy elmondjam minél többeknek. Hogy megerősítsek minél többeket. Hogy adjuk tovább. Hogy menjünk, hogy legyen minél többeknek üdvössége. És az a fontos, hogy 100 év múlva mi lesz. egyikünk se fog már élni, ezt azért mondhatom, még Oliviáról is, talán lehetek ennyire pozitív, 100 év múlva már talán ő sem. De hol leszünk akkor? Ez az igazi nagy kérdés. És rajtunk is múlik, hogy embertársaink hol lesznek. Ebben erősödjünk meg, és erre segítsen minket az Úristen is. Amen. Imádkozzunk. Igen, Urunk, olyan sokszor tele van a szívünk kételkedéssel, bizonytalansággal. Talán nem mi vagyunk a legalkalmasabbak, a legméltóbbak. És ez valóban így is van, de ilyenkor önmagunkra nézünk, és nem rád, aki alkalmassá tudsz tenni bennünket, aki méltóvá tudsz tenni bennünket. Hiszen a mi méltóságunk az te benned van. Arra kérünk, Urunk Jézus, hogy ebben erősíts meg bennünket. Vedd kezedbe a mi életünket, formáját, formáld át a szívünket, add a te szeretetedet, és add, hogy ezt tovább tudjuk adni másoknak. Hogy tudjuk hirdetni erővel, hatalommal az evangéliumot, szenvedéllyel, és így tudjunk bizonyságot tenni rólad, és így mentsünk meg az életre minél többeket. A te nevedért. Amen.